pedig Schwarz Nóra volt. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Ez volt a hely, mára búcsúzunk. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.
Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
A Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be a Jegyzeteim a Marsról című amerikai-magyar-osztrák filmdrámát. Stúdió vendégünk az alkotás jelmeztervezője Szlávik Juli. A film rendezője Horváth Lili. Őt is kérdezzük legújabb alkotásáról. Megünnepelték az olvasás napját Győrben, és 6 színész, 6 helyszín, ismét látható az Örkény Színház Anyegin című előadása. Ezzel várjuk ma kulturális magazinunk a Szóda hallgatóit, itt a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Bödő Anita nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Velünk van a stúdióban, ahogy ígértem, Szlávik Juli jelmeztervező, látványtervező. Köszöntelek szeretettel.
Köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
Hivatalosan te jelmeztervező vagy? Van erről diplomád?
Nincs ilyen diplomám, illetve hát a küszöben vagyok annak, hogy legyen, ugyanis a doktori disszertációmat hamarosan leadom a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, és akkor már doktori fokozatban azzá válok, de egyébként nem művészeti egyetemen tanultam, hanem bölcsészként.
És ez vajon azért volt, mert olyan családból jöttél, ahol útravalóul megkaptad magát ezt a hivatást is, hiszen Szakács Györgyi jelmeztervező az édesanyád, édesapád pedig Szlávik István díszlettervező. Szóval gyakorlatban mindent megkaptál ott, és valami mással szeretted volna kiegészíteni?
Nyilván ez is benne volt, de ez ilyen érdekesen alakult, mert én nem készültem tervezőnek először, pont azért, mert nagyon evidens választásnak tűnt. Aztán úgy hozta az élet, hogy ott késő kamaszkorom tájékán rá kellett döbbennem arra, hogy mindaz, ami így érdekel az életben, vagy amivel szeretek foglalkozni, tehát a művészetek általában a színház, a film, a ruhák, az anyagok, tehát a fizikaiban történő alkotás, meg általában tényleg a vizuális művészetek, képzőművészet, az ebben összegződik. És ugyanebben nőttem fel, de relatíve későn döbbentem rá, hogy ez az én utam, viszont a díszlet például sose érdekelt azzal együtt, hogy édesapám díszlettervező, tehát akár ezért nem is nevezném magam látványtervezőnek, én jelmeztervező vagyok, mindig is akként működtem, és már az egyetem mellett én elkezdtem tervezői munkákat vállalni, meg úgy alakult, hogy belesodródtam tulajdonképp ebbe a dologba, de az valahogy elmaradt, hogy én ezt egyetemen tanuljam.
De azért ahhoz, hogy mondjuk egy jelmezt megtervezzél, ahhoz például jól kell rajzolni, gondolom én, ismerni kell az adott korszakot, amiben játszódik a színházi előadás, vagy a film akár, vagy mondjuk egy reklám, mert el tudom képzelni, hogy reklámokat is esetleg forgattál, vagy kértek hozzá segítséget tőled. Szóval, hogy van egy olyan fajta háttértudás, amit azért el kellett ahhoz sajátítani, sőt készség is, tehát mondjuk visszatérve a rajzra. Tehát jól rajzolsz?
Jól rajzolok. Valószínűleg ez örökletesen is jött ez a képesség, és jártam egyébként rajzot tanulni még középiskolás koromban, Úgyhogy ez jött, de a tervezésnek azért nem ez a ez része, de nem ez a legfontosabb része, hanem szerintem pont ez a közösségi alkotás, ahogy, és az a szellemi munka, ahogy leírt szóból valóban textillé válik, tehát a szövetté válik a színészen, és az a folyamat, ahogy egy színészből az ember azt a figurát csinálja, vagy azt az embert, aki ő lesz, tehát tulajdonképpen egy ilyen közös teremtés ez az egész, az, hogy mit rajzol az ember, vagy milyen referenciákat gyűjt, az egy nagyon pici része az egésznek. De abban azt pontosan fogalmaztat, hogy ugyanakkor kell egy olyan típusú háttértudás a korokról, vagy egy olyan műveltségi, akár irodalmi műveltségi háttér konkrétan, amit szerintem egész pályáján mindig mozgat az ember, és hát ezt én otthonról is, de alapvető önszorgalomból is összeszedtem, és a bölcsész tanulmányaim is abszolút segítettek, tehát magyar szakra is jártam, ami magán a nyelvészetnek ezt a rendszerező és szervező gondolkodását is használom minden a mai napig, nem beszélve az irodalomról.
Azt gondolom, hogy gazdag könyvtárad lehet, tehát otthon, ha jön egy felkérés, tudsz mit leemelni a polcról?
Hát ez így van, sok kötetünk van, talán túl sok is.
Szoktál járni könyvesboltokba, vagy könyvtárból kölcsönzöl, vagy oda jársz egészen egyszerűen kutatni, mi a te fajta munkamódszered?
Szoktam járni könyvtárba, bár elsősorban az utóbbi időben a gyerekeimmel gyerekkönyvtárba járunk, és akkor őket így lerakom a gyerekkönyvtárba, és én átmegyek a felnőtt részre. Veszek is könyveket, rendelek is könyveket, sok pénzt költök sajnos könyvekre, és hát van, amit persze megtalálok otthon a könyvespolcon, és ez nyilván egy könnyebbség, meg úgy eszembe juttat valami mást, és az nagyon meg tudja segíteni a munkát, de nem csak, tehát hogy manapság azért nem csak könyvekből, vagy könyves kötetek segítségével dolgozik az ember, hanem nyilván ott van az internet, és most már a mesterséges intelligencia is.
Szeptember 8-án volt az Olvasás Világnapja, azért térjünk vissza a könyvekhez. Ennek az a célja, hogy felhívja az írás-olvasás fontosságára a figyelmet. A Győri Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér szervezésében a város egyik legforgalmasabb ligetében számos programmal ünnepelték az olvasás napját. Volt olvasólánc, kézműves sarok és kvíz is. A nap mottója szerint olvasni bárkinek, bármikor, bárhol lehet. A helyszínen készült Gárdonyi Eszter összeállítása.
Hány könyvkölcsönző automata segíti az olvasók kölcsönzését?
Nagyon ügyes vagy! Tessék, nagyon ügyes!
Hallottam, hogy lelkesek voltatok. Milyen volt a kvíz?
Nagyon érdekes kérdések voltak, és így iskola után is felfrissítette az agyunkat.
Az első kérdés az nagyon ment, mert sokat voltam könyvtárban, és tudtam, hogy hány könyvet lehet kikölcsönözni.
Most is jártok még könyvtárban?
De kötelezők, azonnal szoktam kivenni, vagy a nagymamámtól, de a tesóm most sokat jár könyvtárban.
Mi iránt van a nagyobb érdeklődés, hiszen annyiféle könyvet látok.
Az imént egy hölgy olyan könyvet keresett, ami könyvekről szólt, tehát hogy olyan jellegű regény, amiben esetleg könyvesbolt, vagy könyvtár, vagy ilyesmi könyvgyűjtő van. De egyébként nagyon szeretik a krimiket, ez mindig egy ilyen visszatérő dolog, illetve a gyerekkönyveket is sokan keresik, tehát hogyha mondjuk szülők, nagyszülők érkeznek, akkor már rögtön a kezük a gyerekkönyvekre téved.
Itt egyébként, ha én most választok valamit, akkor ezt megvehetem, vagy kikölcsönözhetem?
Ezeket a könyveket el lehet vinni, viszont ehhez kell, hogy valamilyen aktivitást vállaljon itt nálunk. Az illető lehet kézműveskedni, itt könyvjelzőt lehet készíteni, bekapcsolódhat az olvasásláncba egy pár perc erejéig, illetve kvízkérdéseket fölteszünk, és ha jól válaszol, akkor szintén elvihet könyvet.
Mutassuk be egyenként akkor az állomásokat.
Igen, elképzelhetetlen az Olvasás Világnapja felolvasás vagy olvasás nélkül. Éppen ezért indítottunk egy egy felolvasó láncot, ebbe bárki bekapcsolódhat.
Szabó Szilvia, a szervező dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér egyik könyvtárosa, szerkesztője.
Felolvasáson kívül sok regény, gyerekkönyvet hoztunk ide, felkínáljuk válogatásra, arra kérjük itt a plakáton az errejárókat, hogy mentsék meg ezeket a könyveket. Szerencsére itt is sokan válogatnak. Ezen kívül barkácsolás is van. A kiszakadt könyvlapokból rendkívül dekoratív könyvjelzőt készítenek egy kolléganővel a barkácsasztalnál. A magunk hasznára is szeretnénk fordítani egy kicsit ezt a napot, mert mi azokkal találkozunk, akik bejönnek a könyvtárba, de azokat is most itt megszólítjuk, akik nem. Ezért gondoltuk, hogy egy mini kvíz erejéig azért megkérdezzük őket, hogy mit tudnak a győri könyvtárról.
Érdekes, hogy többségében nem a középkorosztály van jelen, hanem a fiatalok, akiknél viszonylag ritkában fordul elő a könyv fizikai valójában. Tehát nem azt mondom, hogy nem olvasnak, csak ők inkább e-bookokat. Mennyire célja ez például ez a rendezvény annak is, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a könyvekhez?
Igen, ez nem titkolt célunk. Számítunk egy kicsit arra, hogy erre sétálnak a diákok, és mi megszólíthassuk őket.
Van-e bizonyítottan bármilyen közvetlen hatása az egyénre, az olvasásnak? Nyilván a fantázia világára van, de azon túl?
Testre, szellemre, lélekre egyaránt hat az olvasás. Ha csak arra gondolunk, hogy a szellemre, akkor ez egyértelmű, ugye, hiszen edzük a memóriánkat, edzük a koncentrációt, a figyelmet, és a demencia leküzdésébe is szokták ajánlani az olvasást. A lélekre is hat. Gondoljunk arra, hogy egy krimi milyen izgalomba tud hozni minket, mondjuk egy unalmas őszi estén, vagy egy szerelmes regény esetleg, vagy egy szép történet megríkatni. És ki gondolná, de testünkre is hatással van, hiszen mondjuk egy boldogságról, egy happy endről szóló kötet, elolvasása közben endorfin szabadul fel, ugye boldogsághormon.
Az olvasás napján tehát a győri dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér programján járt Gárdonyi Eszter. Vendégünk Szálvék Júli jelmeztervező itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. A könyvtár ugye egy nagy gyűjtemény, azt mondtad, hogy sok könyv otthon is megvan, jártok könyvtárba is, de az internet is nagy segítség. De hát mi a helyzet a jelmezekkel, hiszen édesanyádnak, Szakás Györgyinek legendás ruhagyűjteménye van. Neked van sajátod? Tehát tárolsz otthon te is, vagy nem tudom, hogy édesanyád hol tárolja ezeket, de hogy van egy ilyen alakuló gyűjtemény? Vagy egy családi gyűjtemény lesz?
Ez egy közös gyűjtemény, és most már szerintem legalább annyit, hanem többet raktam bele én is, mint ő. És hát ez egy őrületes szenvedély, igazából amit lehet, azt így a múltból próbálunk megőrizni ilyen ruhaszinten, úgyhogy sokat járunk aukciókra, régiségkereskedésekben, néha hagyatékokat is veszek, vagy kapok pár nappal ezelőtt pont egy nagyon érdekes varni, nagyon szerető idős hölgy meghalt, és a szabász unokaöccse adott nekem nagyon szép, különleges dolgokat, gallérokat, szalagokat, meg kiegészítőket, és egy Goethe összest, apropó könyvek. Úgyhogy hát ez közös, ez a gyűjtő szenvedély édesanyámmal, és hát most már két épület is tele van ruhával, amik a, illetve kiegészítőkkel és textilekkel, ugyanis textileket is gyűjtünk, és hát valahol ez egy nagy teher is nyilván ennyi holmit kezelni, de nagyon megsegíti a munkánkat, tehát tudunk mihez nyúlni egy adott pillanatba, meg az egészben egy ilyen örökségvédelmi őrület van, hogy nem szeretnénk, hogy ezek a darabok megsemmisüljenek, mert sokszor igazából az vár rájuk, hogy a nem megfelelő tárolási körülmények között, vagy valaki, vagy ha valaki olyan vásárolja meg, aki nem egyben tartja meg, hanem szétvágja, vagy nem tudom, terítőt készít belőle, vagy ilyesmi, akkor nem úgy marad meg az utókornak, és egy ilyen őrült láz hajt minket, hogy megvédjük ezeket a darabokat, amik arra érdemesek.
Van olyan korszak, amely komoly kihívás elé állít téged? Tehát történelmileg gondolom, hogy esetleg nem lenne mihez nyúlnod, nem tudnád hogyan megalkotni azt a ruhadarabot, vagy akár az a film, amiről hamarosan beszélgetünk, oda ugye egy marsbeli ruházat elkészítése azért igencsak fantáziadús teljesítmény lehet.
Hát a Mars az egy más kérdés, mert hogy ugyanez egy sci-fi, de kevés űrhajost látunk benne. Sokkal inkább ott egy rend, arra kellett figyelni, hogy hogyan épül fel ez a forgatókönyv, és milyen jelrendszert tudunk létrehozni. Visszatérve a kérdésedre, hogy milyen korszak, ami kihívás elé állítja az embert, inkább olyan szempontból támogat meg a raktár, hogy mondjuk ha egy 40-es évekbeli ruhát kell varratnom, mert sokszor ugye a régi ruhák nincsenek már olyan állapotban, hogy ezeket fel lehessen adni, sőt a ma embere sokkal nagyobb, mint mondjuk akik 100 évvel ezelőtt éltek, tehát ez egy csomó mindennek, de főleg az életformának a következménye, és tehát nem nagyon ritka, hogy mondjuk egy termetes férfi színészre az ember tudjon adni egy 19. századi felöltőt, de mint minta szabászati szempontból nagyon jól használható, sőt, tehát a technikákat az ember át tudja venni, és sokkal pontosabban tud dolgozni, mint egy albumból, amit szintén forgat ilyen esetben, vagy egy szabászati könyvből, vagy festményekről. Mert ugye, tehát a igazi ilyen régi korokat meg csak festményekből ismerhetjük.
És akkor most térjünk át a tényleges filmre, amiről hamarosan szó esik, ugyanis szeptember 2-án a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál nyitónapján volt Horváth Lili első angol nyelvű filmje, a Jegyzeteim, a Marsról világpremierje. A stáblistát döngésze pedig ott található a neved, Szlávik Juli, a jelmeztervező. Erről esik szó most a folytatásban. A Jegyzeteim a Marsról, nyilván a címe is jelzi, hogy ez valami szkifiszerűség, vagy hát nem biztos, hogy az, de van egy főszereplő házaspár, az Alpokban a hölgy tag eltűnik, majd a búcsúztatóján egyszer csak előkerül, és közben kiderül, hogy Mars kutatásról szóló jegyzetei is vannak, de hogy csak erre emlékszik a múltból, és hát innen folytatódik a dráma. Mi pedig a beszélgetést Horváth Lilivel folytatjuk, aki elvileg itt van a vonal túlsó végén, a forgatókönyvíró és a film rendezője. Halló!
Halló, itt vagyok. Jó napot kívánok!
Köszöntünk szeretettel, szia Lili! Egy hét telt el a velencei vetítés óta. Biztos, hogy nagyon sokan megkerestek, sokan írtak, sokan visszajeleztek ezzel kapcsolatban. Akkor lehetett egy felfokozott lelkiállapot, most picivel később hátradőlve, hogy érzed, hogy sikerült, te hogy érezted ott magad?
Hát azt hiszem, hogy valamennyiünknek felülmúlt a várakozásait az a bemutató, tehát nagyon-nagyon jól fogadták a filmet, és persze sok év munkája, és amiatt, hogy ez az első angol nyelvű munkám, ezért ez mindenképpen egy nagy kihívás volt nekem, úgyhogy emiatt különösen izgatottak voltunk a bemutató előtt, de szerencsére nagyon jól sikerült.
Van, aki azt írta, hogy gyönyörű pszichológiai dráma, szerelmi dráma és sci-fi. Nemzetközi filmről van szó, a producer Csernátonyi Dóra, két főszereplő, Mackenzie Davis és Rupert Friend. Mi a film műfaja te szerinted? Te miként apostrofálnád? Mit készítettél?
Én azt gondolom, hogy ez egy romantikus dráma, sci-fi elemekkel. Tehát ahogy a Juli is mondta az előbb, ez egy olyan science fiction film, ahol nem nagyon mozdulunk ki a földről.
Csak elképzeljük, hogy milyen lehet a Marson. A felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmednek a főhőse orvos volt, ebben a filmben pedig Mars kutató. A két történetben számomra a párhuzam valahol ott található, hogy a biztosnak hit kapcsolódás a társ valami hatására megváltozik, vagyis úgy gondolom, hogy a lélek sebezhetőségét állítod a középpontba. Ezt jól érzem, vagy teljesen vakon vagyok?
Nem, erre fele érdemes szerintem is gondolkodni, tehát azt hiszem, hogy mindkét filmben szó van az emberi pszichének a labirintusszerű voltáról, és olyan értelemben más, mind a kettő film egy szerelmes film, ez az új film, a jegyzeteim a Marsról, az az előzővel szemben egy hosszú kapcsolatról szól, tehát az, hogy egy házasságon, vagy egy hosszú kapcsolaton belül hogyan tudjuk elveszteni és újra megtalálni a szerelmet, azt hiszem.
Mikor lesz a magyarországi bemutató, hogy ne csak beszéljünk a filmről, hanem hamarosan meg is nézhessük?
Igen, tehát lesz egy első vetítésünk a BIFEN, Budapest International Film Festivalon október közepén, és aztán a rendesen moziforgalmazásban majd a jövő év elején kerül.
Horváth Lilivel beszélgettünk, a jegyzeteim a Marsról című film forgatókönyv írójával, rendezőjével. Én izgatottan várom a premiért. Vendégünk Szlávik Juli, itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, aki a jegyzeteim a Marsról című film jelmezeit tervezte, tehát erről kérdeztem az előbbiekben, ugye Horváth Lilit, a rendezőt, és te is említetted már ezt az alkotást. A közös munka hogyan zajlott? Tehát ilyenkor felkérnek téged, és igent mondasz látatlanban, vagy időt kérsz, elolvasod a forgatókönyvet, vagy szervezel egy találkozót az alkotóval, átbeszélitek, és akkor kérsz egy kis időt, és utána mondasz igent vagy nemet.
Hát a Lilinek könyv nélkül is igent mondanék, vagy igent mondtam, de itt ez ennél a filmnél egy komplexebb helyzet volt, mert egy nemzetközi koprodukció volt, és sokáig nem is lehetett pontosan tudni, hogy nem kell külföldi főbb alkotókat is hívnie a Lilinek. De végül szerencsére, talán ez egyébként az ő döntése is volt, volt arra mód, hogy én csináljam ezt a filmet, és akkor olvastam a forgatókönyvet, amit én nagyon szeretem, a Lili forgatókönyveit, úgyhogy rögtön tetszett az egész, és elkezdtem róla gondolkozni, és aztán átbeszéltük a Lilivel, és ment az egész az útján.
Neked ilyenkor fontos tudnod azt, hogy ki konkrétan az a személy, akire meg kell tervezned a jelmezt?
Persze, ez nagyon fontos. Tehát egész más, mondjuk, tehát nyilván az ő személyiségét is figyelembe kell venni, és a fizikai adottságait is, ahhoz, hogy azzá tudjon lenni, aki az a megírt valaki.
Tehát mindenféleképpen fontos szemed elé képzelni, vagy akkor, ha nem ismered mondjuk az a megformálót, akkor legalább egy fotót róla, vagy egy személyes találkozót. Mit szoktál eszközölni ilyenkor? Mi a jobb?
Ha magyar filmben dolgozom, mert hát előfordult már, hogy csináltam külföldi filmeket, akkor azért többnyire ismerem a színészeket, vagy hogyha valaki olyan, vagy amatőr szereplő, akkor mindenképp kérek róla fotót, vagy megpróbálom így vagy úgy megpróbálok így vagy úgy találkozni vele, tehát megnézni színházba, vagy ilyesmi, szóval főleg hát főszereplőknél ez nagyon fontos. Ha egy külföldi filmről van szó, akkor pedig azért általában, vagy eddig olyan filmeket volt szerencsém csinálni, amiben olyan színészek voltak, akik már voltak egy pár filmben, és akkor meg tudtam nézni azokat a filmeket, vagy eleve ismertem őket, tehát tudtam, hogy kik ők, és akkor így tudtam bennük gondolkozni, de egyébként hát nagy nemzetközi produkcióknál az sajnos elő-elő fordul, hogy mondjuk, ha nem is a fő-fő szereplőknél, de bizonyos epizód szereplőknél sokáig nem lehet tudni, hogy vagy van egy 3-4 neves lista, hogy pontosan ki lesz az a szereplő, és miután az ügynökével megállapodtak, utána lesz az, válik biztosra, hogy az a bizonyos valaki lesz, és sokszor pár nappal vagy héttel a forgatás előtt kapunk csak méreteket, ami például egy kosztümös filmnél nagyon-nagyon nehéz helyzet.
Az Erkény Színház Anyagin című előadásában nincsenek korabeli jelmezek, mármint a színészek nem abban szerepelnek. 6 tér, 6 színész és más-más befogadói élmény. Nem mindenki ugyanazt látja és hallja, ugyanis ha az Erkény István Színház Anyagin előadására megy el. Sétáló színház, storytelling. Műfajilag nehéz meghatározni ezt, de ami biztos, hogy Puskin szövege mai köntösbe bújtatott. A darabot 2025 májusa óta játsszák nagy sikerrel. Az évad elejé felújító próbára tartott a rendezővel Varta Bernadett.
Jövünk le a lépcsőn a rendező Dohi Balázssal. Egy pince helyiségbe érkezünk, ahol, ha jól hallom, már Patkós Márton gyakorol.
Fönt kész vagytok? Oké.
Okay. Csöndes a ház, az ömbek, mindenki némán szentek, és furcsa álmok láttatjána.
Az Erkény stúdiójának pincéjéből most megyünk az Erkény István Színháznak az egyik terébe. Dohi Balázs rendezőt közben kérdezem, hogy 6 tér, 6 színész, és azért ezt összefogni fejben, illetve úgy próbálni, hogy különböző terek között rohangál, most mi is egyébként ezt tesszük, azért is lihegek, azért az én úgy gondolom, hogy nehéz.
Ez a darab, ez most nagyon összeállt előtte, már mielőtt elkezdtünk próbálni. Komán Attila dramaturggal közösen, illetve Kuk Zsófiával kialakult egy ilyen nagyon fix rendszer, amit meg akartunk valósítani, egy struktúra. Volt egy ilyen táblázatom, amiben benne volt az egésznek az ilyen nyilacskás, ki hova, mikor megy. Volt egy ilyen logisztikai őrület már előre a fejemben, amit tudtam, hogy meg szeretnék valósítani. Nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert gyakorlatilag 6 különálló előadást kellett megrendezni egy próba folyamat alatt. Ez eléggé feszített munkát eredményezett. Én is úgy éreztem, hogy folyamatosan, mint egy ilyen mérgezett egér, így rohangálok ide-oda, és színészeknek viszont volt egy önállósága, ami szorongató is tud lenni, de közben nyilván egy nagy szabadságfok is, tehát hogy az, hogy ők hogy töltik ki a rendszert, az nagyban rajtuk is múlt, nem csak rajtam.
Mennyire improvizálhatnak a színészek?
Nekem az nagyon fontos volt, hogy mindenki megtalálja azt, hogy hogyan nyúl hozzá az anyaghoz, és hogy ezek nagy különbségek legyenek. Én úgy képzeltem el, mint hogy elültetünk 6 különböző ilyen kaspóba valamit, és akkor, hogy milyen irányba nőnek, az a jó, hogyha minél különbözőbb. A tündérhez a konyhába megyünk.
Belép anyagyunk. Sorok közt, lábakon megy át.
Újabb térbe megyünk. Ahhoz, hogy valaki teljes képet kapjon, 6-szor kell megnézni az előadást, vagy azért ennél kevesebbszer is elég?
Ahhoz, hogy minden színészt lásson valaki, ahhoz 3-szor meg kell nézni. De hogyha valaki egyszer nézi, akkor is a csapat többségével találkozik. Ahhoz, hogy mindent lásson, ahhoz 6-szor kell megnézni, igen.
Hogyan választotta ki a tereket? Mert hogy pincében, te a konyhában, az igazgatói irodában, tehát hogy rengeteg helyen játszanak, és nem szokványos színpadi terekben.
Ezt Izsák Lili látványtervezővel találtuk ki közösen. Az volt szempontunk, hogy csak ne színházi tér legyen. A másik, ami az Erkény Színháznak egy ilyen sajátossága, hogy ez a színház így bevette magát egy ilyen nagy budapesti bérházba, mint egy ilyen vakond, így kifúrt magának különböző tereket, ahogy az évek során különböző lakások a társasházból a színház tulajdonába kerültek, tehát így az egész színház egy ilyen alagútrendszer. Csomó praktikum is volt, hogy egyáltalán hova jöhetünk, hol van az, ahol így a balesetvédelmi, tűzvédelmi lehetőségek ezt megengedik, hol tudunk elég nézőt leültetni. Ez is egy nagy logisztikai játék volt. A karaktereket nagyon inspirálták ezek a terek. Hozzáad ahhoz, hogy milyen anyaginokat játszanak a színészek, hogy melyik térben vannak.
Az Örkény Színház Anyagin című előadás tereit a rendezővel Dohi Balázssal Barta Bernadett járta be a fővárosban. A stúdióban a vendég Szlávik Júli jelmeztervező, és már csak egy kérdésre maradt időm. Színházban vagy filmben szeretsz jobban jelmezt tervezni?
Mind a kettőben, egyformán. Egyébként ez két különböző szakma, de én gyakorlom mind a kettőt, és mind a kettőt nagyon szeretem. És az említett Izsák Lilivel ma is beszéltünk, hogy én is épp együtt dolgozunk ebben az évadban megvalósuló előadáson a Katona József Színházban Székely Krisztával csináljuk Eni Ernő művei alapján a Hotel Casanovát.
A szóda mai vendége Szlávik Júli jelmeztervező volt, a legutóbbi filmes munkája, ha jegyzeteim a Marsról című film. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk. A szerkesztő Bödő Anita, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Sie Gábor nevében pedig búcsúzom már a hallgatóktól. Vigyázzanak magukra! Babuts Krisztát hallották.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.